templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Jászberényben, a ferences templomban vagyunk. Novák István plébános úr lesz a kalauzunk. Kedves plébános úr, mikor érkezhettek ide a ferencesek körülbelül?
Hát a ferencesek azok gyakorlatilag több mint 500 esztendővel ezelőtt megérkeztek Jászberénybe, és úgy szoktuk mondani, hogy két nevezetessége van Jászberénynek, egyik a Lehel kürtje, a másik pedig a ferences templom, ami a Szent Ferenc rendhez kötődik.
Sajnos 1950 óta a ferences lelkület ugyan jelen van, de a ferences szerzetesek nem tudnak itt lenni intézményesen, de gondolom, hogy őrzik a jászberényiek azt az örökséget, amely ma is talán termékenyítő.
Igen, hát ennek ugye több megnyilvánulása is van. Egyrészt az egykori kolostorból Szent Klára idősek otthona lett, ahol gyakorlatilag idős hölgyek, idős asszonyok ápolásával foglalkoznak. Katolikus szeretetszolgálat végzi az ő működtetésüket, ő a fenntartó, de természetesen katolikus fenntartásról van szó, ezért egy hatalmas nagy épület egységben található az idősek otthona, a plébánia és az egykori ferences templom. Így az idősek gondozásában, ápolásában nagy szerepet tölt be az a ferences szellemiség, amely mindig is jellemezte a szegény gondozás, a beteg ápoláson keresztül a ferences rendet. A másik, hogy minden esetben, amikor ebbe a templomba belép a látogató, akkor bár hivatalosan Jézus neve plébánia nevet viseli, de ha ezt a plébánia nevet mondjuk, akkor az emberek nem nagyon találják meg. Ha azt mondom, hogy Barátok temploma, akkor azon nyomban tudják, hogy melyik templomról van szó.
Jézus neve ritka titulus, a római Il Gesù lehet a testvértemploma ennek, gondolom.
Igen, gyakorlatilag arról van szó, hogy amikor január első napjaiban a régi liturgia szerint megültük a Jézus neve ünnepet, akkor ezt a templomot ennek a titulusnak szentelték. A főoltár kép is azt ábrázolja, hogy a különböző földrészekről különböző népek jönnek, és mindannyian meghajtják térdüket, fejüket Jézusnak a neve előtt. Azonban nagyon érdekes, ez is a ferences hagyománynak a része, hogy bár Jézus neve titulusát viseli a templom, illetve a plébánia, ugyanakkor azonban nem ez a fő búcsú ünnepünk. Ez a búcsú az, amelyiket tulajdonképpen a legkevesebb hívősereggel tudunk megünnepelni. Ennek nagyon egyszerű prózai oka van.
Hideg van,
így van, ez az egyik. A másik pedig, hogy karácsonyt már megünnepeltük, szilveszter estét már megünnepeltük, új évet megünnepeltük, vízkereszt is ott van, tehát annyi ünnep van, hogy gyakorlatilag itt a búcsú ünnepe az eltörpülne a sok-sok ünnep között. Úgyhogy itt az igazi nagy búcsú ünnepet azt az október hónap első vasárnapján szoktuk tartani, amikor is a rózsafűzér királynője búcsúját ünnepeljük, ez is a ferencesekhez kötődik, ami azonban nagyon érdekes, hogy ugye ezekben a napokban október elején ünnepeljük Assisi Szent Ferencnek is az ünnepét.
Október 4.
Így van, tehát tulajdonképpen nagyon sokszor ez a két ünnep egybeesik. És hát van még egy másik érdekessége is a ferences szellemiségnek, illetőleg a búcsú ünnepeknek, hogy itt a templomtól nem messze van egy kis porcinkula kápolna, ott pedig augusztus hónap első vasárnapján tartunk szintén egy búcsút, és amíg hozzáteszem, hogy van egy temetője is a Jézus neve plébánia Barátok templomának, az új temető, ahol pedig júliusban Kármelhegyi Boldogasszony napját követő vagy megelőző vasárnapon tartunk szintén kápolna búcsút, akkor azt lehet mondani, hogy szinte minden második-harmadik hónapban itt búcsúnepet ülnek a hívek, és hát ez gyakorlatilag szintén a ferences hagyomány, a ferences szellemiség.
Vajon ferences harmadrend mai nevén világi rend van-e?
Természetesen működik. Általában havonta tartanak találkozót. Ferences atya, a Tihamér atya az, aki próbálja egy kicsit összefogni a világi harmadrendet, és hát ilyenkor nem csak innen Jászberényből, hanem Nagykátáról, környező településekről is összejönnek és találkoznak, ha pedig el tud jönni az atya is hozzájuk, akkor szentmisét is bemutatnak, vagy ha októberben, májusban jönnek, amikor egyébként is este van szentmisen állunk, akkor egy közös szentmisén veszünk részt, és hát ezzel is próbáljuk ennek a rendnek a működését fenntartani.
Sok ferences hivatás született itt valamikor, most így csak úgy kapásból a mostani ferencesek közül az egyik nagy öregje a rendnek, Frajka Félix atya itt született a közelbe, de úgy tudom, hogy Varga Kamil atya is itt, és ma is Jász tájszólással beszél, tehát még akkor is vonzott a ferences lelkület, amikor már nem nagyon voltak itt a ferencesek. Vajon Szent Antal kedjét még tartják-e itt?
Sajnos már ez a szokás kiment a divatból, tehát ezt már nem nagyon. Szent Antallal kapcsolatosan, ami megmaradt és amit megtartunk, hogy Szent Antal ünnepnapján nyáron gyermekek és liliumnak a megáldása, vagy virágoknak a megáldása van. Ezt általában úgy szoktuk megszervezni, utóbbi időknek a hagyománya, vagy mondhatnám úgy, hogy az én plébánosságomnak az újítása, hogy főként, hogyha ilyen péntek, szombat és vasárnapi napra esik Szent Antalnak az ünnepe, és az időjárás is lehetővé teszi, akkor a templom előtt egy szabadtéri oltárt emelünk, és akkor nagyon sok kisgyerekes család össze tud gyűlni. A kisgyerekek azok tudnak egy kicsit távolabb volna anyukájukkal, és akkor azzal, hogy nem zavarják a szentmisét. A liliumnak az illata sem lengi annyira a templomot, amelyre azért ma már sok ember allergiás. Úgyhogy ez a szabadtéri mise, ez nagyon bevált, azóta egyre többen jönnek. Meg szoktuk hirdetni újságban is, a többi egyházközség plébánia területén lévő hívek is jönnek, és mivel én a katolikus iskolának a főigazgatója vagyok, ezért főleg a kisebb gyerekeket, első osztályosokat, második osztályosokat, testvéreiket is szoktuk ide invitálni. Úgyhogy itt csak egyetlen egy akadály van, hogy nagyon sokszor ez a ballagásokkal, az általános iskolai ballagásokkal egybeesik ez a júniusi nap, és olyankor aztán egy kicsit kevesebb a létszám, de ez a Szent Antal hagyomány megmaradt. Itt őrzünk is egyébként olyan liturgikus könyveket, amelyekhez ma már nem nagyon lehet hozzájutni, és amelyet még az egykori ferences szerzetesek, vagy az ő nyomdokaiba lévő egyházmegyei papok állítottak össze, tehát van lilium szentelésre, gyermek megáldásra, sok-sok nagyon szép könyörgés, imádság, amelyeket ilyenkor előveszünk, sajátos énekek vannak, szintén ez az ünnephez kapcsolódóan, és hát Szent Antal és Szent Ferenc szellemiségéhez is kötődik az, hogy főként amióta két nagy katolikus iskolai egység tartozik hozzánk, igyekszünk valamelyik ünnephez kötődően, ez lehet Szent Erzsébet ünnepe, lehet Szent Antal ünnepe, vagy éppen a búcsú ünnepe, valamilyen jótékonysági akciót hirdetni, amikor akár ruhaosztással, akár Szent Erzsébet kenyerének az osztásával próbáljuk a gyerekeket is ennek a szellemiségnek a formájában nevelni.
Szent Erzsébet kenyere, de Szent Antal kenyere, itt van egy persely, ritka dolog, hogy a szentében van egy persely, de a ferenceseknek ez se volt furcsa, Szent Antal kenyere, és egy szép kis réz ajtaja van, falba bemélyedt persejnek. Mit jelent ez, hogy Szent Antal kenyere?
Amikor még valóban nagyon sokan jártak ebbe a templomba, egy-két évtizeddel ezelőttig még ezek a búcsúünnepek is óriási tömeget vonzottak, tehát az egyházmegyén túlról is nagyon sokan érkeztek, akkor ez volt az a persely, amelybe a búcsusok, az zarándokok azokat a összegeket rakhatták, vagy tehették, amelyekkel aztán később a szegényeket segítették. Nem közvetlenül a pénz formájában, hanem belőle élelmet vásároltak. Éppen azért, mert a szentélyben van, és itt a szentélyen keresztül viszonylag már kevesen jönnek be, ezért ez ma már sajnos annyira nem kerül kihasználásra, de időről időre felhívjuk egyébként a figyelmét azoknak a híveknek, akik hozzánk járnak, hogy azért használják ennek a persejnek a lehetőségét, és próbáljanak meg ezáltal is egy kicsit jótékonykodni és segíteni.
Mutassuk be a templomot, nem tudom, hogy a szentéllyel kezdve-e.
Hát néhány adatot talán először, hogy a templomnak a hossza belülről közel 50 méter, kívülről 55 méter. Azután a templom hajónak a hossza az 31 méter, és hát a szentély az a templom méretéhez képest egy rendkívül nagy szentélynek számít, több mint 18 méter hosszú.
Gondolom, hogy a kórusimát itt tartották a szerzetesek. Azért lehet ekkora, mint stallumok lehettek benne
így van,
valamikor.
Így van pontosan. A falak vastagsága az 1 méter 25 centi, a külső pilérek távolsága az több mint 4 méter, a falak magassága az 11 méter belülről, kívülről pedig több mint 14 méter, a torony magassága a gömbnek, tehát a templom toronynál van egy gömb, és ennek a gömbnek az aljáig az 46 méter. Na most a torony, amelyet ma láthatunk a templomon, vagy a városba beérkezünk, és ugye a templomot szeretnénk megtalálni, akkor ez a torony, ez tulajdonképpen egy későbbi építésű, ez a török dúlás után épült, és tulajdonképpen ez egy barokk torony. Egyébként az elmúlt időben éppen a torony volt az egyik olyan része a templomnak, amelyik mivel belülről és kívülről is rossz állapotban volt, ezért többféle felújítást végeztünk, tehát egy nagyon szép órája volt ennek a templomnak, amely azonban mechanikusan működött, és akkor naponta a kántor úrnak kellett felmenni, felhúzni ezt az órát. Na most, hát ez egyrészt fárasztó munka, másrészt, hogyha ő éppen valamilyen ok miatt azt a napot kihagyta, akkor nem működött a templom órája, ezért aztán önkormányzati segítséggel, gyakorlatilag a teljes munkálatokat ők fizették egy pár esztendővel ezelőtt, önkormányzati segítséggel elektromossá tudtuk ezt az órát tenni, és ma már egy nagyon pontos vezérlőrendszerrel működik, ezzel együtt a harangot is felújítottuk, tehát a maguk a harangok azok megmaradtak a régi formájukban, viszont a működési rendszert azt szintén elektromossá és szabályozhatóvá tettük. Aztán szintén a magát a tornyot belülről szintén fel kellett újítani.
Kívülről, messziről is meg lehet ismerni, hogy ferences templomba vagyunk, mert a ferenceseknél szokás az, hogy nem a templom bejáratánál a homlokzat egyik oldalán, vagy mind a két oldalán, vagy közepén van a torony, hanem a sekrestye mellett a templom szentélyéhez tapad. Szentély, hát az is ritkaság, hogy van egy szentély, amiben négy, illetve hát a szembemiséző oltárral együtt öt oltár van. A szentély önmagában is egy több mellékoltáros templom.
Ugye a főoltár mellett a szeráfok, a kerubok és az utolsó vacsora képeit láthatjuk. A szentély további boltszakaszaiban szintén az oltári szentséggel kapcsolatos képek felfedezhetőek.
Ezek a freskók?
Ezek a freskók, így van, vagy pontosabban, ahogy szakemberek mondják, inkább szekkóknak inkább szokták ezeket nevezni. Egyébként ennek is van egy nagyon érdekes története, mert valamikor a 2000-es évek elején felújításra kerültek ezek a szekkók, még az előző plébános ideje alatt, és hát sajnálatos módon pont 2009. októberében volt a templomban egy tűzeset. És most ennek a tűzesetnek a következtében olyan nagy kár nem keletkezett a templom berendezésében, viszont ez a füst, illetve korom, ez valamilyen mértékben a korábban elkészült munkálatokat egy picit úgy mondhatnám, hogy homályosította. Aztán voltak itt azóta nagyon sokan művészettörténészek, meg egyéb szakemberek, akik azt mondták, hogy ez a füst, meg ez a tűz egy picit még jobbat, többet is tett, vagy egy kicsit olyan régebbé tett.
Patinásabbá tette
ez a helyes szó. Így van. Hát tulajdonképpen hosszú-hosszú órák munkája szükséges lenne ahhoz, hogy ugye mindenikről sokat ugye beszéljünk.
De azért menjünk végig az oltárokon. Igen. Hát egyrészt a főoltár mellett ott áll a két nagy ferences szent, Szent Antal szobra és Szent Ferenc szobra, és akkor itt még a egyik mellékoltár, a Szent Antal oltár.
Hát itt található még ugye a Lourdi barlang, aminek az az érdekessége, hogy itt a járságban nagyon sok templomban elhelyezték ezeket a Lourdi barlangos mellékoltárokat, nem csak a ferences templomban. És ami nagyon fontos, hogy mivel itt a szentélyben szoktuk a házasságkötéseket tartani, ezért a házasságkötés alkalmával a menyasszony, amikor már feleségnek számít, akkor ő idejön, és itt imádkozik a Lourdi barlangnál. Eredetileg egyébként az úgynevezett jópásztor oltára állt itt, aztán amikor a templomot 1924 és 26 között felújították, akkor építették át, és akkor került ide. Ekkor kapta ezt az ábrázolást, Szent Gábor arkangyal van a jobb oldalon, bal oldalon pedig Szent Mihály van ábrázolva, mérleggel és lángpalossal a kezében. A mérleg az a bűnöknek a súlyát akarja jelenteni, a ítéletkor Gábor főangyal mérlegre teszi a elkövetett bűnünket, és aztán Krisztus elé tárja. Ez egy nagyon szép mellékoltár tulajdonképpen. Itt pedig, hogyha tovább megyünk a következő mellékoltárhoz, tehát a Lourdi Szűz Mária mellékoltára után, akkor a Líziói Szent Teréz mellékoltárt láthatjuk, és itt Márton Lajosnak a festménye díszíti ezt az oltárt, amelyik 1937-ben készült.
A diadalív jobb és bal oldalán levő két oltárt nézzük itt most
van,
meg.
A Szent Erzsébet oltár, amint Erzsébet alamizsnát oszt a szegényeknek. Ez a festmény Hólós Endre művésznek a munkája. tudjuk mindannyian, hogy Árpádházi Szent Erzsébetet, akinek november 19-én van az ünnepe, és akire én méltán vagyok büszke, mert Sárospatak szülötte, mint én magam is, ezért ennek a mellékoltárnak különösképpen is örülünk. Ő volt az, aki a jótékonykodásnak a szentjeként tartunk számon.
És minthogyha a szegény emberben az Úr Jézus ábrázolva, pontosan, tehát hogyha pontosan szegény embernek adunk, akkor az Úr Jézusnak adunk.
Igen. Két oldalról pedig Szent Katalinnak a szobra, illetőleg Szent Borbálának a szobra található.
Igen, és a másik mellékoltár?
Ez a Szent Ferenc oltár. Ez az oltár az, ahova a nagyheti szertartások idején, tehát nagycsütörtöktől nagyszombatig az oltári szentséget szoktuk helyezni. És itt jobb oldalon Szent Lajos püspök, bal oldalon pedig Szent Bonaventura.
Szószék is gyönyörű.
A szószék károsodott legjobban a 2009. októberi tűzeset során, ezért ezt mindenképpen fel kellett újítanunk, és ugyanis itt égtek le a padok itt az első padtömnél.
Ez ilyen rövid zárlatos tűz volt, vagy valami gondatlanság?
Tulajdonképpen a mai napig nem tudjuk az okát. Azokban a napokban, októberi rózsafűzér végén gyertyával a körmenetet járták a hívek, és véletlenül az egy dobozba berakott gyertyák közül valamelyik alulról elkezdett pislákolni, és akkor az okozta a tüzet, véletlenül ez volt, de nem tudták megállapítani pontosan a tűznek az okát, és mivel itt a szentély melletti padsorokba volt lehelyezve ez a doboz, és így gyúlott be, ezért ott a két pad égett meg, amit azóta ki is cseréltünk.
Két vadonatúj pad van, de nagyon szépen ugyanaz a mintázata van, és ugyanabból a nemesfából készült, tehát pótolták.
Így van, tehát ez egy kiváló munka volt, és hát tulajdonképpen a következő esztendőben a biztosítás összeg az gyakorlatilag fedezte ennek a felújítását, és hát ugye ma nem használjuk a szószéket, de mint egy ipponzás látnivalója, az rendkívül szép itt a templomban.
Még két oltár.
Igen.
A templom hajó közepén nagyjából, jobb és bal oldalon.
Így van. A Szent Vendel oltár, amelyik viszonylag ritka Magyarországon. Szent Vendellel kapcsolatban ugye azt is tudjuk, hogy nem is szerepel itt a magyarországi liturgikus rendben, tehát nincs külön a naptárban feltüntetve. Hogy itt mégis megünneplésre kerül, az azért van, mert Jászberényben nagy kultusza van Szent Vendelnek.
Állattartással függ össze, ugye? Tehát az állattartók védőszentje.
Így van. Ha bejövünk a 60 felől vezető úton, a 32-es úton, akkor rögtön a városba való beérkezéskor, még a város határát jelző táblánál ott található Szent Vendelnek a szobra. És amikor október 20-án Szent Vendel ünnepe van, akkor a helyi gazdakörök itt délután kérik azt, hogy magánál itt a mellékoltárnál mutassuk be a szentmisét, és akkor ők itt a hátsó két padtömbben foglalnak helyet. Miután itt vége van a szentmisének, akkor kimegyünk a Szent Vendel szoborhoz, ott imádság, vagy valamilyen liturgikus cselekmény, és egy-két világi beszéd következik, majd utána a gazdakörök ünnepi estje történik meg. Kolós Endre festette.
Kosok, pásztorkutya és a Szent Vendelnek a vállán is egy bárány látható, tehát a jó pásztor.
Így van. Talán itt, hogyha ránézünk erre a mellékoltára, meg az összes többire is, akkor amit még érdemes elmondani, hogy minden mellékoltárnál nagyon régi, bekeretezett, szentmisénél használt latin szövegek, vagy liturgikus cselekményeknél használt latin szövegek vannak. Nagyon örülök neki, hogy ezt a sokszoros felújítások, meg rendrakások, meg takarítások ellenére is nem dobták ki, mert sok templomból ezeket kidobták. Viszont ezek hatalmas eszmei értéket képviselnek. Egyrészt eleve az, hogy régi dolgok, másrészt pedig mutatják, hogy amikor itt a ferences atyák itt voltak,
akkor minden mellékoltárnál volt, aki misézett.
Így van, miséztek, és tulajdonképpen a gyertyatartók is azok közül is nagyon sok valóban a régebbi ferences időből származik.
És hát nagyon szép az oltárépítmény is, az is mutatja, igen, az ősiségét. Ez nem mellékoltár, de egy gyönyörű szép kereszt van, két óriás angyallal.
Így van, hát ez a missziós kereszt mellett a két angyal. Ezt a két angyalt, meg még van máshol is eltéve két angyalunk, amikor a szentsét készítjük a Szent István oltárán, majd eljutunk oda is, akkor ezt oda szoktuk, mint egy őrző angyalként állítani a szentsír mellé. Nagy kultusza volt, van egyrészt Szent Ritának, másrészt pedig Pió atyának itt az egyházközség életében. Van egy viszonylag új Rita szobrunk, illetőleg ami a legeslegújabb, tehát 2009 októberében készült, az pedig a Pió atyának a szobra, ez a legújabb. És hogyha még oda bemegyünk a templomnak, mondhatnám így, hogy a innentől nézve a végére, de valójában az elejére, akkor pedig egy gyöngyösi templom oltárához hasonló, fájdalmas szűzanyát találunk itt. Nem nagyon tudunk róla többet, így van, nem nagyon tudunk róla többet. Azt tudjuk, hogy híveink közül nagyon sokan szeretnek ide jönni, amikor valamilyen problémájuk, gondjuk van. Nagyon sok háladó tábla is volt itt elhelyezve. Ezeknek egy részét már korábban máshova tették, elvitték, de mostanában ismételten hoznak néhány újabb táblákat, amikor is megköszönik a közbenjárást a szenteknek.
És hát ami különlegesség ennek a templomnak, bár nem teljesen egyedülálló, hogy a világítást segítő, a padokból kinövő nagy bronz réz kandelláberek vannak. Hatot látok, nagyon szép hangulatot ad ez a templomnak. Azt hiszem, egy különleges jelleget. Nagyon szép a templom, és itt a hajóban is ki van festve a mennyezet mindenhol, és mintha Szent Ferenc életéből lennének jelenetek. Megtöltik-e a hívek vasárnapont, atya?
Én azt tudom mondani, hogy a jászberényi három egyházközség, ugye három katolikus templom van. Ez az egyházközségek közül az egyik kis egyházközség, hiszen a fő templom az, amelyik jászberényi lakosságának a nagy részét területileg magába foglalja.
Egy székes egyházni templom, és a különlegessége, hogy a pozsonyi templomhoz hasonlóan a Szent Korona ül a torony tetején.
Így van, pontosan. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy itt, amikor régen Jászberény kerületekre volt osztva, és 8 kerületből állt, és a 8 kerületből 6 tartozott a főtemplomhoz, egy a Szentkúti plébániához, egy pedig ide a Barátok templomához, ahhoz képest itt a létszám nagyon jónak mondható. Vasárnap 2-szer van szentmise, délelőtt 10 órakor és délután 5-kor, illetve nyári időben 6 órakor. A délelőtt 10 órás az egy nagyon népszerű szentmise, gyerekek, diákok, fiatalok szülőkkel egyaránt szép számmal járnak, és a délutáni mise is az kedvelt, hiszen van, akinek az egész napja el van foglalva, és akkor a délutáni misére szívesen jön. Most, amikor ezt a beszélgetést készítjük, akkor advent időszak van, és a róráti misék, a hajnali misék. Éppen ezen a mai napon, amikor Szavéri Szent Ferencet ünnepeltük itt december 3-án, akkor a reggeli szentmisén hát meg kellett dicsérnem a híveket, mert olyan nagy számmal megtöltötték a templomot, diákok, gyerekek, szakközépiskolából fiatalok, pedagógusok is, hogy a reggeli szentmise után mindig szoktuk őket megkínálni zsíros kenyérrel és egyéb finomságokkal. Hát igencsak kiparkodnunk kellett, hogy jusson mindenkinek, mert valóban nagy számmal megjöttek a gyerekek. És hát gondolom, hogy december 6-án, advent második vasárnapján, amikor meg Szent Miklós püspöknek a késői leszármazottját is várjuk a templomba, akkor még többen lesznek. Tehát itt azért a Barátok templom az mindig is egy olyan templom volt, ahova szívesen jöttek a hívek, szívesen magukénak érzik, csak el kell azt mondanom, hogy például ebben az esztendőben is nagyon sok olyan adományozónk volt, akik imádságaikon túl anyagilag is támogatták, hogy akár a templom megújuljon. Épp a világításról beszéltünk itt az előbb, hát az, hogy itt a kandelláberek ilyen szép fénnyel világítanak, ahhoz, hogy új reflektoraink vannak, ahhoz az önkormányzatnak a segítségét kaptuk, és velük az ő segítségükkel tudtuk a templomot felújítani. Tehát itt nagy összefogás van, és az külön jó, hogy vannak olyan híveink, akik anyagi helyzetüktől függetlenül mindig igyekeznek egy-egy felújításhoz hozzájárulni, és akkor ezáltal a templom az valóban szépül. Kérdeztem néhány jegyes párt, hogy valahonnan messziről miért jönnek pont ebbe a templomba házasságot kötni. Azt mondták, ez a templom olyan, mint egy ékszerdoboz, nem túl nagy, nem túl kicsi, és ha bejövünk, akkor az egész templom ragyog, amikor mi esküvőt, házasságot kötünk.
Novák István atya volt a segítségünkre, hogy a jászberényi Jézus neve tiszteletére szentelt ferences hagyományokat őrző templomot megismerhessük. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.